Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Eredményes évet tud maga mögött a Sátoraljaújhely hegyközturizmusáért egyesület. Új környezetkímélő, klímasemleges, BYD elektromos csuklós autóbuszokkal bővült a miskolci autóbuszflotta. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Eredményes évet tud maga mögött a Sátoraljaújhely hegyközturizmusáért egyesület. A szervezet az elmúlt években folyamatosan erősödött, ma már több mint 60 tagot számláló közösségként dolgozik a térség turizmusának fejlesztésén, és a Turinform iroda működtetésében is fontos szerepet vállal. Dankó Dénest, az egyesület elnökét hallják.
A Turinform iroda nagyon régóta működött a városban, és a 2008 környékén jött egy olyan kormányzati szándék, vagy inkább azt mondom, hogy turizmuspolitikai szándék, hogy nem a klasszikus Turinform iroda működtetésben kellene csak gondolkozni, hanem turisztikailag értelmezhető egységekben össze kéne fogni az ott élő szolgáltatóknak, legyenek ezek szálláshelyek, legyenek egyéb turisztikai szolgáltatások, látványosságok, attrakciók. És mi rögtön az elején kaptunk az alkalmon, és megalapítottuk a Sátoraljaújhely hegyközturizmusáért egyesületet. Közigazgatási szempontból is egy egységet képez ugye Újhely és a 18 hegyközi település. Ezért magától értetődött, hogy mi ebben a térségben gondolkozunk, és elkezdtük összegyűjteni azokat az önkormányzatokat, ahol idegenforgalomra nyitottságot tapasztaltunk a településvezetők vagy a településvezetés részéről. És hát elkezdtük megkeresni azokat a szolgáltatókat, akiknek a jó részét azért nagyjából ismertük, és így jutottunk el oda, hogy jelen pillanatban 71 néhány taggal működik a TDM Egyesület, amely egyrészt ugye a Turinform irodát tart fönn, és milyen előnyökkel jár, ugye nagyon változott a világ az elmúlt néhány évben. A 2008-9-es indulástól azért folyamatosan kerestük mi is az utakat, a lehetőségeket, pályázatokat nyújtottunk be, segítettük a szolgáltatóinkat adminisztratív terheiknek ha nem is az átvételében, de inkább azt mondom, a problémáik megoldásában, hiszen bejött egy csomó olyan szabályozás, elektronikus bejelentési kötelezettségek, olyan minősítési rendszer, amelyeknek a megfelelésében segítettük tanácsadással a szolgáltatókat. Volt, akinek konkrét pályázati segítséget is tudtunk nyújtani, rendezvényeket szerveztünk, és hát nagyon sok olyan program van, amivel kapcsolatban preferáljuk a mi tagjainkat, vagy közvetlenül hozzájuk viszünk vendéget, illetve hát rengeteg olyan szolgáltatást nyújtunk, akár az online térben, akár pedig személyesen bent a kollégák az irodában, aminek reményeink szerint az a végeredménye, hogy a turista forgalom ezeknél a szolgáltatóknál csapódik le. Vettünk föl egy, ha jól emlékszem, egy ilyen 6-8 új belépője volt, hogy több hullámban történt ez meg. Minden éven ugye májusban ugye kötelező egy ilyen szervezetnek közülést tartani. Mi szoktunk ezen kívül még egyet az őszi időszakban. Talán egy kicsikét úgy is fogalmazhatnék, hogy az időforgalmi szezon kezdete környékén tartunk egyet, meg amikor a nyári szezon már lecsengett, de még az ősz azért tart, akkor is szoktunk tartani egyet, illetve az elnökségnek is lehetőségem a tagokat felmenni. Ezt a lehetőséget meg azért fogalmaztuk be az alapszabályunkba, mert egy néhány fős elnökséget, öt fős elnökséget sokkal könnyebb összehívni, mint egy határozott képességgel együtt egy 71 néhány fő körüli tagságot. Ezért megvan arra is a lehetőség, hogyha ha érdeklődők vannak, hogy kitöltik a belépési nyilatkozatot, illetve a kollégák dolgoztak egy olyan rendszert, hogyha valaki érdeklődik, akkor általában 2-3-4 érdeklődőt össze szoktunk gyűjteni, és tartunk nekik egy prezentációt, ahol pontosan elmondjuk, hogy mivel is foglalkozik az egyesület, ezen belül hol helyezkedik el a Turinform iroda, milyen típusú szolgáltatásokat tudnánk nekik nyújtani, és akkor ennek függvényében hozzák ők meg a döntést, hogy be akarnak-e lépni, és általában ilyen operatív módon ez az elnökség szokta jóvá hagyni.
A városi villámárvizek és a hirtelen lezúduló csapadékok egyre komolyabb kihívást jelentenek a települések számára. Erre a problémára keres közös megoldásokat egy határon átnyúló kutatási program, amelyben a Nyíregyházi és a Kassai Egyetem szakemberei vesznek részt. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
A Nyíregyházi Egyetem és a Kassai Pavol József Safarik Egyetem közös vízgazdálkodási projektet indított az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásával. Az együttműködés célja, hogy innovatív megoldásokat dolgozzanak ki a hirtelen lezuduló csapadék kezelésére és a városi villámárvizek hatásainak csökkentésére. Az úgynevezett Aqua Urban elnevezési projekt keretében a szakemberek a városi vízvisszatartás lehetőségeit vizsgálják, és olyan módszereket tesztelnek, amelyek segíthetnek mérsékelni a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségek hatásait. Nyíregyházán például egy föld alatti záportározó rendszert alakítottak ki, amely nagy mennyiségű esővizet képes idéglenesen tárolni, így csökkenti az utcák elöntésének kockázatát. Kassán pedig egy úgynevezett esőkertet hoznak létre, amely természetes módon segíti a csapadékvíz elvezetését és párologtatását. Dr. János Istvánt, a Nyíregyházi Egyetem Környezet és Természettudományi Intézet vezetőjét hallják.
Globális felmelegedés azt okozza, hogy aszályos időszakok következnek nagyon sok területén a világnak. Ez ellen kell valahogy védekeznünk, illetve meg kell találni azokat a technológiai megoldásokat, ami adott esetben a vízhiányt mérsékelni tudja, vagy ne adj Isten olyan gazdálkodási formákat kialakítani a aszályos területeken, ami fenntartható, még akár olyan körülmények között is, hogy mondjuk nincs számottevő csapadék ellátottság. És erre kell technológiákat kitalálni, és azokat a jó gyakorlatokat bevezetni a Föld számos pontján, amivel fenntartható lehet az emberiség. Elkészült egy víztározó, amely a csapadék vizet hivatott tárolni, illetve megoldani annak az elhelyezését nagyobb záporokat követően ugye a Kossuth utcán. És hát mi tavaly májusban szerveztük itt az első workshopunkat, ami nagyon nagy sikerrel zajlott le, ahol a vízhez, vízgazdálkodáshoz, vízkészletgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatásainkból tartottunk mi itt előadást, illetve bemutatkozott az intézetünk. És ugye a Kassai Egyetem, aki szintén részt vesz a projektben, ugye ők is a ottani geológiai tanszék munkatársaival érkeztek és hallgatóival. Ez most is így van, ezen a napon is lényegében egy ilyen networking expert day tartunk, ahol workshop keretében térinformatikai, geoinformatikai rendszerekről lesznek prezentációk, és lesz egy közös terepbejárás is. A projekt kapcsán megvalósult víztározót fogják megtekinteni a Kossuth utcán az érdeklődők.
Új környezetkímélő, klímasemleges BYD elektromos csuklós autóbuszokkal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT autóbusz flottája. A közel 1,3 milliárd forintos fejlesztés hozzájárul Miskolc fenntartható és környezetbarát közösségi közlekedésének további erősítéséhez. Az átadott autóbuszok az Energiaügyi Minisztérium támogatásával és az autóipari próbapályazzal a Kft. Közreműködésével állnak forgalomba. Nyár végére további 8 elektromos busszal bővül a város flottája, ami Budapest után a második legtöbb árammal működő busz tudhat így magáénak. Az átadó ünnepségen Tóth Szántai József Miskolc polgármestere méltatta a beruházást.
Egy város építése az egy hosszú folyamat, és az elődök munkája is benne van. Miskolc közösségi közlekedésének fejlesztésénél egy nagyon-nagyon fontos ponthoz és egy nagyon-nagyon fontos állomáshoz érkeztünk, de ennek a munkának természetesen előzményei is vannak, hiszen a Zöld Nyíl projekt 2010 előtt, ami Káli Sándor polgármester úr idején indult, vagy 2016-ban, tehát pontosan 10 évvel ezelőtt dr. Kriza Ákos polgármester úr idején a CNG buszok megérkezése, és az a 4 busz, amit most itt látunk, az előző városvezetéssel egy közös munka eredménye. Az egyik első hivatalos vagy félhivatalos megbeszélésünk Verespál polgármester úrral 2024 nyarán történt, amikor ő még polgármester volt, én pedig megválasztott polgármester, és ezekről a buszokról, ezeknek a buszoknak az érkezéséről tárgyaltunk. Ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy valamit elkezdeni és valamit befejezni az általában egy hosszú folyamat, de még egy másik nagyon fontos dolgot azt gondolom mindenféleképpen, méghozzá azt, hogy várost építeni az elődök munkájával lehet igazán jól és igazán hatékonyan. Ebből a 4 pályázatból 2 az előző városvezetés, 2 pedig a mostani városvezetés indított el, aminek az az eredménye, hogy 4 olyan BYD busz áll mögöttünk, ami azért egyedülálló Európában, mert hogyha jól tudom, akkor a BYD még csuklós buszokat nem gyártott, ugye jól tudom. Ez az első forgalomba helyezett, egészen pontosan így szól a mondat. És ennél a 4 busznál nem állunk meg, hiszen 6 buszunk már hajón van, ami érkezik Miskolc felé, 2 pedig még gyártanak a BYD központjában. Tehát ha minden jól megy, akkor legkésőbb nyár végén, ősz elején 12 új elektromos busz áll majd forgalomba Miskolc útjain. Ha felszállnak majd ezekre a buszokra, akkor nem csak azt látják, hogy új illatuk van, nem csak azt látják, hogy ezek a buszok megfelelnek minden olyan szigorú környezetvédelmi szabványnak és szabálynak, ami a Bükkvárosa programban is szerepel, hanem azt is, hogy az ülőhelyeknél például apró figyelmesség telefonos töltőket is elhelyeztek a BYD mérnökei. 1,3 milliárd forint értékű az a projekt, aminek keretében ez a 4 busz ide érkezett, és még 2 elektromos töltőállomás is megújul majd, illetve megépül majd az elkövetkezendő időszakban. Én bízom benne, hogy a miskolciak nagy örömére szolgál majd ezeknek a buszoknak a használata. Bízom benne, hogy a miskolciak vigyáznak majd az elkövetkezendő időszakban ezekre a buszokra. És én szeretném megköszönni Magyarország kormányának támogatását, képviselőasszony munkáját ebben az ügyben, és minden olyan résztvevőt, aki hozzásegített minket ahhoz, hogy ezek a buszok forgalomba álljanak Miskolc útjain. Balesetmentes közlekedést kívánok a sofőröknek, remélem, hogy nekik is tetszenek ezek a buszok, bár néhány mondatot váltottunk vezérigazgató asszonnyal, és azt mondta, hogy ők is nagyon elégedettek ezekkel az eszközökkel, és én most azért lennék viszonylag rövid, mert egy kedves csoportot megkértünk arra, akik itt állnak tőlünk balra, hogy egy próbakört jöjjenek majd velünk, úgyhogy köszönjük, hogy itt vannak ezek a buszok, balesetmentes közlekedést és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Krenner László, a BYD közép-kelet-európai értékesítési vezetője a buszok megbízhatóságát emelte ki.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ismét itt állhatunk Miskolcon, ennek a 4 darab elektromos busznak az átadóján, de azt gondolom, hogy Miskolc is jobban büszke lehet, mert a polgármester úr is említette, nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Kelet-Európában ez az első 4 darab BYD elektromos busz, ami forgalomba helyezésre került. Másik, amire Miskolc még büszke lehet. Miskolc rendelkezik jelenleg Budapestet követően a legnagyobb elektromos buszflottával az országban. Ez a munka, ez, ahogy polgármester úr is említette, majd 2 évvel ezelőtt kezdődött. Kicsit személyes dolog, hagyd mondjam el önöknek, hogy nekünk, kollégáimnak és nekem is 2 jelentős pont van, csúcspont van a munkánk során, az egyik ez a mai nap, mikor átadhatjuk az autóbuszokat, ezt megelőzi egy másik, amikor a tender kiírás végeredményét meglátjuk. Ez az a 2 időpont, amire mindig visszaemlékezünk, de a legfontosabb, ami permanensen jelen van az életünkben, az az, hogy ezek az autóbuszok panasz nélkül és megbízhatóan üzemelnek idesova itt Miskolcon már több mint 1 éve. Kollégáktól, miskolci kollégáktól, sofőröktől származik az információ, hogy a rendelkezésre állásunk több mint 95%-os. Ez köszönhető nem csak a megfelelő gyártási, fejlesztési folyamatainknak, de a támogató mérnökeinknek is. És további információ, hogy ez a 95%-os rendelkezésre állás az úgy jön létre, hogy némelyik autóbusz már közel 250 000 kilométert tett meg a városban.
Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, késő estére a záporok is lecsengenek. Reggelre nagy területen kiderül az ég, de kisebb körzetekben maradnak felhősebb területek, és egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. Párássá válik a levegő, foltokban köd is képződik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között. A vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 12-én. A műsor készítésében munkatársaim voltak. Grunda János, Koleszár Krisztián és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő, Tomán Vivien.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Jótékonysági borkóstolóra hív a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete. Logopédia Európai Napja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Anya csak egy van címmel, kiállítás nyílt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Idén 145 éves a Magyar Vöröskereszt, a jubileum alkalmából a Heves vármegyei szervezete, a vármegye borászainak közreműködésével, valamint a Heves vármegyei önkormányzat és a Heves vármegyei kormányhivatal támogatásával jótékonysági borkóstolóra hívja az érdeklődőket. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatót ma tartották a vármegyeházán, melynek udvara ad majd otthont a március 27-i karitatív eseménynek. Csuhány Bence, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke örömét fejezte ki, hogy ők biztosíthatják a helyszínt a Jótékonyság Pohara nevet viselő kezdeményezésnek.
Közel másfél évszázada tevékenykedik hazánkban a Magyar Vöröskereszt, és nem mehetünk el szó nélkül, emellett a nemes cselekedet mellett. Ők azok, akik folyamatosan szervezik a véradásokat, akik ott vannak a szociális, vagy épp a természeti katasztrófákkor is. Ők azok, akik sokszor névtelen, arctalan hősök, de mégis nagyon sokat köszönhetünk nekik, és számíthatunk rájuk. Azt gondolom, hogy az egyik világban is az egyik legkiterjedtebb szervezet a Magyar Vöröskereszt, úgyhogy természetesen én is igent mondtam, és amiben csak tudtam, támogatom őket, és azt gondolom, hogy jövőben is ez így lesz. Úgyhogy örülök neki, hogy házigazdaként itt a Vármegyeháza udvarán fog megvalósulni a Gondoskodás Pohara elnevezésű kezdeményezésünk, ahol Heves vármegyében élők, de akár turisták is természetesen bejöhetnek március 27-én, és hogyha megvásárolják a Magyar Vöröskereszt által felgravírozott Gondoskodás Poharát, akkor a továbbiakban ingyenesen kóstolhatják meg a helyi kiállító borászok borait. Ha bárki találkozik a Magyar Vöröskereszt nevével, azt gondolom, hogy sokaknak rögtön a véradások jönnek az eszükbe. Így hát azt tudom mondani, hogy minden csepp vérben ott van a gondoskodás, és március 27-én minden pohár egri borban szintén ott lesz.
A programhoz csatlakozott a Juhász testvérek pincészete is. Juhász Ádám tulajdonos borász elmondta, az eseményre széles kínálattal érkeznek.
Nyilván nagyon fontos az ilyen karitatív tevékenység a pincészetnek az életében, de egyrészt tudunk egy jó célt szolgálni, másrésztről pedig egy ilyen jó cél érdekében tudjuk bemutatni a borainkat, és itt lehetőség van egy portfólió kóstolóra, tehát erre az eseményre is egy teljes vertikummal készülünk. Pezsgő, fehér, rozé, vörös, száraz, akár édes is lesz majd, tehát tényleg egy nagyon széles portfólió tudnak megkóstolni a teljes vertikumot a pincettől a nagyközönség, és nyilván ez egy jó alkalom arra is, hogy akár személyesen is találkozzak az olyan önkéntesekkel a másik oldalon, akik szintén válnak ilyen kezdeményezések mögé.
Farkas Enikő marketing menedzser, az Ostorosi Családi Pincészet és a Soltész Borbirtok képviseletében az összefogás előzményeiről szólt.
Ugye ez úgy zajlott, hogy a Vöröskereszt a Soltész Gergőt kérte fel, hogy álljon ki a rendezvény mögé, és mivel nekünk célunk az, hogy minden ilyen jellegű rendezvényen támogassuk a karitatív megnyilvánulásokat, így úgy gondoltuk, hogy ezt ki lehetne bővíteni, és próbáltunk olyan borászatokkal kapcsolatot teremteni, akikről tudtuk azt, hogy hasonló gondolkodásúak mi, és örömmel támogatnák ezt a rendezvényt.
Robert Roland, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének vármegyei igazgatója elmondta, különleges programról van szó, és szeretnék, ha ezt évente sikerülne megrendezni.
A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli 145 éves fennállását, amióta folyamatosan működik Magyarországon. Vöröskereszt alaptevékenységével mindenki találkozhat a mindennapokban, ami az első segélynyújtás, véradás szervezés, a szociális segítségnyújtás. Én azt gondolom, hogy itt Egerben nagyon hangsúlyos a véradás szervezési tevékenységünk, tehát nagyon sokan is adnak vért, százalékos arányos, azt nagyon szépen köszönjük minden segíteni vágyó embernek, véradónak, akik újra és újra élnek a véradásokra. A téli időszak kiemelt programja az ételosztások, amelyenek szintén helyi vállalkozók támogatásával valósult meg az elmúlt hónapokban, és hát szociális segélyező tevékenységünk a mindennapokban az folytatódik. Most egy rendezvény egy olyan összefogásnak az eredménye, ahol országos hírű, nagyon neves egri borászatok, a Heves vármegyei önkormányzat és Heves vármegyei kormányhivatal szövetségesei a Vöröskeresztnek, hogy együtt ünnepeljünk, és azt kérjük minden érdeklődőtől, vagy a bort szerető érdeklődőktől, hogy látogassanak el a rendezvényünkre, és vásároljanak egy gondoskodás poharát, melyben egy ilyen jótékonysági borkóstoló rendezvényen vehetnek részt.
Elhangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy ez az első alkalom ebből a rendezvényből, de hogy szeretnék ezt majd hagyománnyá teremteni. Hogyan kell ezt elképzelni, milyen rendszerességgel lehet majd?
Mi azt szeretnénk, hogy egy elsőre egy nagyon jól sikerült rendezvény valósuljon meg, és utána pedig évente egyszer egy olyan alkalom legyen, ahol egy közös összefogás a Vöröskereszt köré, egy közös összefogás épül, és azzal az embereknek egy közösségépítő, vagy egy közösségi szórakoztató rendezvényt szervezzünk, amelynek kapcsán ők segíthetnek is. Ezt ugye azért nagyon nehéz megtalálni, az olyan típusú konstellációt, hogy ez mindenkinek jó legyen, azt gondolom, hogy ez most sikerült, és hogyha a célunknak meg tudunk felelni, tehát, hogy egy hagyományteremtő céllal ez első alkalom, és utána minden évben egy adott időpontban ezt meg tudjuk szervezni, akkor azt gondolom, hogy sikeresek tudtunk lenni.
A Logopédia Európai Napja alkalmából szakmai konferenciát tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceumának kápolnájában. A Gyógypedagógiai Intézet munkatársai rendkívül nagy figyelmet fordítanak a szakmai továbbképzésekre, valamint a logopédia számos területeinek bemutatására. A rendezvényen a mesterséges intelligencia szerepét hangsúlyozták ki, a beszéd és nyelvterápia jövőjében. Kihívást jelent manapság, hogy még mindig kevés a logopédus az ellátórendszerben, illetve az oktatási intézményekben. Tapasztalható, hogy számos logopédus a végzést követően magánszektorban helyezkedik el. Gyakran előfordul, hogy a logopédusok nagy csoportokkal foglalkoznak, több nyelvhibával rendelkező gyermekkel. Mondta el rádiónknak dr. Hegedűs Roland, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense.
Itt az Európai Logopédusok Szakmai Szövetségénél minden évben március 6-a az, amikor a Logopédia Európai Napját tartjuk, és ugye ehhez csatlakozik az egyetemünk is. Ugye mi most egy kicsit később tartjuk, azért, hogy olyan előadásaink vannak, amelyek még több szakmai közösség felé szeretnénk eljutatni, és hogy ne legyenek programütközések, ezért van ez itt most nálunk, és ez az európai szervezet, ez minden évben megjelöl egy adott témát, ami most a mesterséges intelligencia logopédiában, és ehhez csatlakoznak a mostani előadásaink. Prószéki professzor urat kértük meg az előadásra, és a gyerekeknek a digitális fogyasztásával kapcsolatban lesz egy másik ilyen előadásunk. Délután pedig workshopok lesznek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, célirányosan a logopédia területéről, úgyhogy ezekkel készültünk itt a mai nap folyamán. Ugye itt már mi hagyományosan ez a 6. alkalom, amikor megrendezzük ezt a napot, úgyhogy szeretnénk ezt a későbbiekben is folytatni. A mesterséges intelligencia logopédiában nagyon jól felhasználható, hiszen most nem csak azokra a nyelvi modellek esetében nem csak arra kell gondolnunk, hogy megér nekünk egy szöveget, hanem képes képeket is generálni. És a logopédusok nagyon sok képanyaggal dolgoznak, és például, ha megfelelő promptokat adunk ezeknek a nyelvi modelleknek, akkor megfelelő képeket tud számunkra készíteni. De természetesen ez az artikulációs terápiában nem helyettesíti a bemutatást vagy az előmondást, és nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a logopédusnak a szakmai kompetenciája abban van, hogy azokat, amiket elkészít ez a nyelvi modell, modell, az valóban felhasználható-e. Hiszen nagyon sokszor nem megfelelő képeket készít, olyan szóanyagokat válogat, amit mondjuk mi megmondtuk, hogy ne legyen benne bizonyos hang, és mégis beleteszi. Tehát ezeket is felül kell nekünk még mindig vizsgálni, viszont most már sokkal egyszerűbb képeket generáltatni, vagy olyan szövegeket, mondatokat, amelyekben célirányosan szeretnénk, hogy bizonyos hangok még ne legyenek benne, mert a gyermek számára ez problémát okozhat még, mert a terápiájában még nem tart azon a szinten, hogy azt az adott hangot még megfelelően ki tudja mondani.
A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek postázását március 16-áig kérhetik azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Eddig 40 ezeren igényelték így, 90%-ban SMS-ben. A részleteket dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel március 16-áig, tehát hétfőig kérhetik a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek postázását. Eddig 40 ezeren igényelték az SZIA bevallási tervezetek postázását, 90%-ban SMS-ben. Akinek nincs elektronikus elérhetősége március 16-áig, többféle módon kérheti a tervezet postázását. A kérelmekben minden esetben meg kell adni az adózó adóazonosító jelét és a születési dátumát. A legegyszerűbben SMS-ben kérhető az SZIA bevallási tervezet postázása. A 0630 344 4304-es telefonszámon. Az SMS-nek van egy kötött formátuma, amely nem más, mint az SZIA nagy nyomtatott betűvel szóköz adóazonosítójel, szóköz születési dátum év, hónap, nap megadásával. Kérhető továbbá a tervezett postázása űrlapon, egy kötetlen levélben, telefonon, vagy akár személyesen is a NAV ügyfélszolgálatain. Az elkészült tervezeteket a NAV térti webényesen április 30-áig küldi el a postán a kérelmezőknek. Érdemes az online utat választani. Az Ügyfélkapu Plus vagy DAP regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan elérhető a tervezet március 15-től. A dokumentum a hivatal honlapjáról az ESZIA oldalon keresztül akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható, kiegészíthető. Aki egyetért a tervezetben foglalt adatokkal, néhány kattintással jóvá is tudja azt hagyni.
Immár 15. alkalommal rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája az általános iskolások országos vizuális versenyét. A döntő forduló a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Művelt Ifjúságért Alapítvány támogatásával jött létre 2026. február 17-én. Az idei év témaválasztása az anya és gyermek kapcsolat fontosságát hangsúlyozta ki. A képalkotás nyelvén fejezhették ki magukat az egyetem gyakorlóiskolájának diákjai, valamint a 26 vendégintézmény növendékei. A 15. országos vizuális verseny alkotásait Anya csak egy van címmel kiállították az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem liceumának aulájában március 11-én szerdán. A tárlat részleteiről Balázs Fényi Annát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának vizuális kultúra tanárát kérdeztük.
Közel 400 általános iskolás korú kisgyerek elsőtől 8-ig vett részt ezen a pályázaton. Közülük az első fordulóban a zsűri 90 tanulót juttatott tovább. Az első forduló online történt. Itt teljesen a témával kapcsolatosan szabadon kifejthették képi nyelven a gondolataikat. A második fordulóban viszont a zsűri már nyilván díjakat állapított meg, és most jelenleg 30 gyerek fog díjat átvenni az eredményhirdetésen. A gyerekek nagyon szívesen festettek, örültünk neki, hogy a festői technikák most előtérbe kerültek. Volt néhány grafikus megoldás is, aminek szintén nagyon örültünk, mert az azért talán egy kicsit ritkábban szokott előfordulni, illetve nagyon szeretik a gyerekek a filc tollat, amit azért mi szakmai szemmel nem mindig annyira nagyra értékelünk, de azért el kell ismerni, hogy ez egy ilyen korosztályosan kedvelt eszköz, és a színes ceruza pedig klasszikus, az mindig jelen van. Úgyhogy nagyjából ezek voltak az eszközök. Két hétig tekinthető meg itt a Liceum aulájában a kiállítás. Igazság szerint semmihez nem akartuk ezt kötni, csak egy általános emberi értékeket képviselő témát akartunk megfogalmazni, amiben a családi kötelék és az édesanyja iránti személyes kötődés jut kifejezésre. Több szempont szerint ítélt a zsűri. Mindenféleképpen az egyedi megoldásokat vették figyelembe, tehát a semmiféle maníros vagy másolás jellegű dolgot azt nem szívesen tekintették, viszont az önálló, egyedi, kreatív, ötletes megoldások azok mindig nagy tetszést adnak a zsűri körében. A kompozíció, azért a rajzi tudás természetesen az mindenképpen fontos volt, de mondom a kreatív, a színhasználat, a bátor komponálási megoldások azok nagyon-nagyon fontosak voltak, és sok esetben a zsűri olyan tanulót választott, vagy olyan alkotást választott, amelyik egy kicsit a szokásostól eltérő, tehát valamiben új, valamiben különbözik. Olyan gyerek is volt, aki ezt a témát figura nélkül oldotta meg. Ez számunkra egy eléggé meglepő megoldás volt, hiszen a anya téma emberi szereplő nélkül egy kicsit szokatlan, de azokkal a formákkal, amelyekkel ő ezt kifejezte, teljesen jól átjött a mondani valója. Tehát az egyediség az, ami a legfontosabb mérvadó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Március 10-e és 12-e között tartotta éves közgyűlését a Nemzetközi Minisztráns Szövetség. A 2028 nyarán esedékes római nemzetközi minisztráns zarándoklatra való felkészülés jegyében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében szervezik meg többek között az országos minisztráns találkozót is. A Nemzetközi Minisztráns Szövetség közgyűlésének célja túl azon, hogy szükségszerű elsősorban megerősíteni egymást ebben a szolgálatban, új ismeretekkel gazdagodni, összefogni a világ minden táján az oltásszolgálatban élő keresztény fiatalokat, minisztránsokat. Az Egri Főegyházmegyében működő egyházközségi karitás csoportok vezetői találkoztak a Hevesi megyeszékhelyen március 7-én. A találkozót szervező Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei karitás igazgatója, évente 3-4 alkalommal hívja a csoportok vezetőit, hogy kiértékeljék az elmúlt időszak tapasztalatait. Az adatok alapján 2025-ben sokkal több családhoz jutottak el az önkéntesek, mint az előző esztendőkben. Összesen 19.590 családnak közel 197 millió forint értékben nyújtott valamilyen formában segítséget a Caritas a főegyházmegyében. 12 családot viharkár utáni és lakástüzet követő helyreállítási munkálatokban támogatott a szervezet. Krízis segélyprogram keretében a közüzemi számlák kifizetésében 65 millió forint összegben segítettek a rászoruló családoknak. Az aktuális feladatok között a Caritas igazgató kiemelte a nagybőjti tartós élelmiszergyűjtés jelentőségét, valamint az öngondoskodás egyik leggyümölcsözőbb módjáról, a zöld előkertek elnevezésű programról is szólt, melynek keretében az elmúlt esztendőben 1506 család művelte meg a kertjét, és ültette el a Caritas által összesen 11 millió forint értékben adományozott vetőmagokat. A Caritas minden nap gondoskodik arról, hogy a hajléktalanok vagy a mély szegénységben élők meleg ételhez jussanak Egerben. Tavaly közel 7500 adag meleg ételt osztottak ki a szervezet önkéntesei. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján március 25-én a Dobótéren 18 órától az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafűzér imádság 18 órától kezdődik. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. A részletekről Bércesi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét hallják.
Nem túlzás azt mondani, hogy hagyományá vált, hogy az Egri Fertájmesteri Testület Gyümölcsoltó Boldogasszony napján vagy annak előestéjén imádságra hívja az egrieket és az Eger környékieket a Dobótérre. Az a filozófiája ennek a kezdeményezésnek, hogy egy picit lépjünk ki a templomok csendjéből, egy kicsit a nyilvános hitvallás jegyében Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén forduljunk égi édesanyánkhoz. 2022-ben, azaz 5 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat. Február elején gondolkodtunk erről, és időközben kitört a háború, és természetesen a békéért is imádkozunk éppen ezért minden alkalommal, de egyúttal a magyarságért, a családokért, a fiatalságért. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, a Fertálymesteri Testület férfiakból áll, nagyon kevés imádkozó férfival lehet találkozni, próbálunk ezzel is egy picit példát mutatni, bevonni másokat is ebbe az imádságba, és az a szerencsés tapasztalat, hogy több száz ember összegyűlik ilyenkor, és egy nagyon jó hangulatú, egy nagyon emelkedett programon vehetnek részt azok, akik eljönnek. Vannak szerencsére visszatérők is, közösségben is jönnek, egyénileg is, és hát a fertálymesteri programoknak ez szerves része lett az évek alatt.
Kiket vártok, kiket várunk ide a dobótérre, a Minorita templom elé március 25-én 18 órára?
Minden olyan embert, akinek fontos a béke, ugye, aki szeretne egy kicsit így közösségben szólni égi édesanyánkhoz, akinek fontos ez a cél, a magyarság megmaradása, a fiatalságnak az útját egyengetni így imádság által is, tehát ez egy teljesen nyitott rendezvény. Nem egyszer szembesültünk azzal, hogy itt járók, turisták is nézték, hogy mi történik itt, elmondtuk és becsatlakoztak az imádságba. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog volt, és ugye nagyon szép számmal vannak, akik már tudják és várják ezt a programot, és mindig visszatérnek.
A béke és a családokon túl személyes ima szándékokkal is meg lehet ide érkezni akkor a dobótérre.
Természetesen igen, tehát megfogalmazzuk a szándékokat, az imént elmondottak egyében, de hát mint mindig ide is mindenki elhozhatja maga szándékait a saját családjára, saját életére vonatkozóan, és akkor természetesen ez is a közösségi imádság része.
Nagyböjti szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében, az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban március 19-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várják a híveket, a motto hagyományosan, szeretet engem és önmagát adta értem. Március 14-én avatják fel a Heves vármegyei Csány község központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, a Csányi Római Katolikus templomban. Majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű, melynek központi eleme Ekkel Róbert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg. A magyar eredet hagyományát, az ország felajánlását a szűzanyának, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadságküzdelmek nagy korszakait, trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne lehessen. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a közös megemlékezésre március 14-én, 15 órától. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei, immár 12. községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit nagy szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. 120 év hangja, zenés áhítat lesz a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Március 15-én vasárnap 19 órától vesperenst vezet Csordás Gábor plébános a város papjaival, és az énekeket a Nyíregyházi Ökumenikus Szkóla vezeti. A közös imádságban hálát adunk a 120 év szolgálatáért, és kérjük Isten segítő kegyelmét a megújuláshoz. A zenés áhítat második felében pedig hangverseny lesz, több kórus énekét és Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgonaművész játékát hallhatja az érdeklődő közönség. A belépés ingyenes, adományokat az orgona felújítására szeretettel fogad a közösség. Szemináriumi nyílt hétvégére várják a fiúkat Egerben. Jöjj és lásd mottóval, március 27-e és 29-e között hétvégi programot szervez az EGRI szeminárium. Ha érdekel a kispapok élete, gyere és tölts el velünk egy hétvégét. Áll a felhívásban. Jelentkezni az EGRI szeminárium közösségi oldalán lévő linken lehetséges. Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra, március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótértől lesz. A résztvevők egy gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A jegyesek lelki gyakorlatát szintén Mária Besnyőn március 27-e és 29-e között tartják, melynek helyszíne a Mater Salvatoris konferencia központ és lelki gyakorlatos ház lesz. A szervező Családok Jézusban közösség a kommunikáció, Isten kapcsolat és szexualitás témakörében hirdette meg az ezévi alkalmat. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az Óbudai Szalézi közösségbe. Ismét doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az Óbudai Rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra, rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivatáskukat@szaleziak.hu e-mail címen lehetséges. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvárrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Of her language.
Some things looking better, baby, just passing through.
Az aktív életmód idősebb korban is kulcsfontosságú az egészség megőrzésében. Ennek egyében szervez regionális találkozót és nyílt napot a Monsport Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és a MOSA Gyaloglóklub hálózat Nyíregyházán. Hajdú Csongor, a gyöngyösi Vamav ifjú sportlövője ezüstéremmel tért haza a Bulgáriában megrendezett Európa-bajnokságról. Tovább erősödik Debrecen közösségi mozgásprogramja. Az elmúlt években egy olyan kezdeményezés indult el és fejlődött folyamatosan, amely kifejezetten a Debreceni Egyetem dolgozóit szólítja meg. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az aktív életmód idősebb korban is kulcsfontosságú az egészség megőrzésében. Ennek jegyében szervez regionális találkozót és nyílt napot a Monsport Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és a MOSA Gyaloglóklub hálózat Nyíregyházán. A rendezvényre március 19-én várják az érdeklődőket a Váci Mihály Kulturális Központba. A MOSA Gyalogló Klub hálózat célja, hogy minél több embernek segítsen rendszeres mozgási lehetőséget találni. Hajdú Csongor, a gyöngyösi Vamav ifjú sportlövője ezüstéremmel tért haza a Bulgáriában rendezett Európa-bajnokságról. Most őt hallják.
Már úgy mentem oda, hogy én nagyon is szeretnék egy hasonló eredményt elérni, mint tavaly. Hát sajnos erősebb volt a mezőny, még ez nem annyira nagy baj, csak nem bírtam úgy felvenni a fonalat. Örültem, hogy erősebb volt a mezőny. Mivel az egész héten próbálkoztam, és ugye mindent beleadtam, ezért egy picit el voltam fáradva az utolsó napra, ugye a trióra, de felszívtam magamat, és mondtam a többieknek is, hogy ezt csináljuk, már meg legyen egy érmünk. És hát bejutottunk a elődöntőbe először. Azt mondtam nekik, hogy nem baj, ha nem nyerünk, csak legalább csináljuk meg, és hát legalább nyertünk. Én sajnos a döntőre már tényleg kifáradtam, nem tudtam oda fókuszálni. Én ugye többet rontottam ott, és így sajnos csak másodikak lettünk, de ennek is nagyon örülök. Hát olyan, hogy nem tud, tehát hogy egyszerűen nagyon nehezen tud bekoncentrálni, nagyon nehezen tud oda fókuszálni, hogy mit akar lőni. És néha még az is nehezebb, hogy ott kell tartani, mikor kell jól sütni, tehát hogy ezeket is azért befolyásolja, hogy fáradt vagy. Szeretem is, hogy kintről hallok be zajokat, meg egyben szeretem, hogy magamban vagyok ott, nem teljesen vagyok csöndben, ugye? És ezt így jobban szeretem, mintha full csöndben lennék. Nincs. Csak amikor mielőtt beállunk, azelőtt egy pár mondatot lehet mondani, meg a beállás közben, az a 5 perc beállás közben lehet mondani, hogy akkor gyerünk, csináljunk meg. A szólót, azt a tavalyihoz képest sokat javultam. Sikerült egy 9. helyet elérnem, ami nem olyan rossz. Ott az elején rontottam el a Q1-be. Az egyéni versenyszám, hát sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Ezt megbeszéltem ott a kinti edzőmmel, és így már másnap a duetre úgy álltam oda, hogy tudom, miért jöttem ki, tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy kijöttem, és ezért elég jól tudtam lőni. Ott meg csak az volt a baj, sajnos, hogy a duett társam gyengében lőtt.
Tovább erősödik Debrecen közösségi mozgásprogramja. A Debreceni Szakképzési Centrum kreatív technikum csatlakozásával immár 22 beltéri helyszínen várja az érdeklődőket a Mozdulj Debrecen mozgalom. Az új helyszínen Pilates foglalkozásra várják a mozogni vágyókat. Pap Csabát, a Mozdulj Debrecen mozgalom alapító tagját és szakmai vezetőjét hallják.
Egyeztetve az iskolákkal, egyeztetve a tankerülettel és a Debreceni Szakképzési Centrummal nagyon komoly támogatást találtunk a részükről, és ez a nagyon fontos, hisz lakos közeli intézményekben, lakos közeli helyszíneket tudunk így máron a város minden területén nyitni.
Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a 22. helyszín megnyitása egyértelmű visszajelzés arra, hogy a debreceniek igénylik a közösségi mozgásformákat. Kiemelte, hogy az elmúlt években több mint 285 ezer részvételt regisztráltak, ami bizonyítja a program létjogosultságát. Rámutatott arra is, hogy az újkertiek és a környéken élők számára különösen kedvező az esti idősávban induló pilates, amely népszerű és sokak által kedvelt mozgásforma. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
Ez egy óriási lehetőség, hiszen itt az új kertnek a sarkán vagyunk, az új kertbe is rengetegen laknak, illetve a környékről is könnyen elérhető helyszínről beszélünk, hiszen a kettes villamos itt megy el a kreatív technikum mellett, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják majd használni ezt a lehetőséget.
Az elmúlt években egy olyan kezdeményezés indult el és fejlődött folyamatosan, amely kifejezetten az egyetem dolgozóit szólítja meg. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, valamint a dolgozói szabadidős és egészségprogramok egyre színesebb kínálata. Mag Zoltánt, a DEAC szabadidős sportszakosztályának vezetőjét hallják.
A DEAC-nak, mint nagy egyetemi egyesületnek rengeteg eredményes versenysportszakosztálya van. De körülbelül 4 évvel ezelőtt kancellárról arról beszélgettünk, hogy és mi van a dolgozókkal, mi van az egyetemi közösség többi tagjaival, ők mit csinálnak. És ugye a DEAC-nak volt szabadidősport szakosztálya, és elhatároztuk, hogy valamilyen programot indítunk. Tulajdonképpen ez lett a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, ahol a dolgozók egymással, illetve a szervezeti egységek egymással versenyezve, de az egyéni mozgáspontokat gyűjtve vívnak ilyen kis egészségcsatát. A dolgozók azok érdeklődve figyelték ezt a programot, az elején még csak gyengén csatlakoztak be, de aztán a végén, illetve a közepén már nagyon lelkesek voltak, és nagyon érdekes volt látni, hogy az egyéni lelkesedés az hogy változott át közösségi lelkesedésé, hiszen itt a szervezeti egységek versenyeznek, de az egyének írják be a nyilvántartásba a mozgással gyűjtött pontokat. Közel 1700-an csatlakoztak, a célunk az, hogy elérjük a 2000-et, ami a egyetemi dolgozói létszám kerekítve körülbelül 20%-a, tehát azt mondhatjuk majd, reméljük egy-két éven belül, hogy minden ötödik dolgozó ennek a mozgásprogramjak a résztvevője. Maga a mozgásprogram az egyéni mozgásokra épül, mindenki azt mozog, amit akar, és ezt bejegyzi. Amit a szabadidős sportszakosztály szervezett külön a dolgozóknak, az az úgynevezett campus jóga, ahol helyben a dolgozók rögtön munka után tudnak jogázni. Egy friss kezdeményezés a székjóga, ahol az ülő munka okozta problémák kezelésében segítünk azzal, hogy elsajátítanak egy egyszerű, de nagyon hatékony technikát. És vannak még rendezvényeink, ilyen a 24 vagy 48 órás mozgás kihívás, ahol 24, illetve 48 órán keresztül folyamatosan mozogtak a dolgozók a DEAC pályán szünet nélkül. Érdekes, hogy például a mozgásprogramból kinőtt egy önálló szakosztály, az ultrafutó szakosztály, aminek a sztoria egészen röviden csak annyi, hogy a szakosztály tagjai ugyanazokon a versenyeken indultak, látásból ismerték egymást, de nem tudták, hogy ők a Debreceni Egyetem dolgozói mindannyian. És a mozgásprogram kapcsán ismerkedtek meg, és akkor azt mondták, hogy hát ha mindannyian ugyanaz sportolunk, és a Debreceni Egyetem tagjai vagyunk, akkor egy szakosztályt is indítunk. Tehát a programból kinőtt egy szakosztály. A másik nagy sikere a programnak az, hogy a egyedi eseményeken, mondjuk ilyen volt a 24 és 48 órás kihívás, ott több száz, az előző alkalommal több mint 500 dolgozó két napon keresztül folyamatosan egymást váltva mozgott, és ez, ahogy ők is elmondták később, egy óriási közösségi élmény volt mindenki számára. Volt, aki mindkét nap eljött. A mozgás az ugye az egészség megőrzés céljából szükséges, azért motiválunk mindenkit, hogy minél többet mozogjon, de a mozgás kapcsán megismerkednek egymással az emberek. És ez nagyon érdekes, hogy munkánk kapcsán csak felületesen ismerjük egymást, amennyi munkakapcsolatunk van. De amikor egy szabadidős tevékenység, bármilyen sport és mozgás kapcsán találkozunk, akkor előbújik a munkatárs mögül az ember, és nagyon jó pofa történetek vannak, hogy milyen, elnézést a kifejezésére, de milyen jó fej kollégák vannak. Nagyon sokan megismerik egymást, tehát én magam is elkezdtem jógázni, és a jóga kapcsán már kis baráti közösségek alakulnak ki, mind a három kampuszon van jóga. A szék jogát a szervezeti egységek szervezik, és mi biztosítjuk a jóga oktatót hozzá. Mindenütt jelen van a közösségi élmény, és tulajdonképpen ez az egyik mozgatórugója a programnak.
Mag Zoltán beszélt a pontozás menetéről is.
A regisztrációs felületen ők kiválasztják a szervezeti egységüket, ők kiválasztják azt, hogy mit mozogtak, és vannak ilyen úgynevezett egyenértékesek, bizonyos kalória mennyiség egy-egy pontnak felel meg, ők ezt egyszerűen kiszámolják és beírják. Ez összeadódik szervezeti egységenként, és minden hónap végén, a következő hónap elején, az előző hónap eredményei alapján díjazzuk a legjobb szervezeti egységeket. Így az egyéni mozgások átalakulnak közösségi mozgássá, közösségi eredményé, és nagyon jó azt is látni, hogyan ünneplik saját sikereiket, mennyire büszkék a egyéni sikerekből összeállt közösségi eredményért. Ez azért fontos, mert a hétköznapi életben azt tapasztaltuk, hogy mindenki saját magának igyekszik a sűrű programjába, napi programjába valahogy beiktatni, illetve mi is forszírozzuk, hogy valahogy iktassák be. És a dolgozóknál ez sokszor nem egyszerű. Mert ugye munka, család, egyéb szerencsére most már egyre motiváltabbak, hogy megtalálják azt a időt, nem is tudom, ezt talán én időt, akár ha sport én időről beszélhetünk, amiben ők mozognak és tesznek így az egészségükért. Elért egy olyan mértéket, egy olyan nagyságrendet a program, hogy az egyetem jónak látta, ha egy koordinációs központ összefogja ezeket, illetve hát a szabadidősport szakosztály az tulajdonképpen egy kis szakosztály, ahol én a munkám mellett a szabadidőmben szervezem ezt a tevékenységet, tehát most már kapacitás korlátai is vannak annak, hogy tovább lépjünk, és a dolgozói szabadidős és egészségprogramok koordinációs központ létrejöttével, amit ugye DOSZEK-nek rövidítünk, új távlatok nyílnak, újabb kapacitások lépnek be, újabb kollégák, tehát egy aktívabb szerepvállalással az egyetem tovább tudja bővíteni a lehetőséget a dolgozóknak a mozgásra.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Mais pour moi, une ex, plus question, vaudrait mieux.
Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?